jó napot kívánok! Köszönöm szépen! Egyre jobban meghatnak azok a hallgatók, akik itt vannak április vége, május elején. Kérem szépen, az elmúlt órán elkezdtük a forgalmi létesítményeket tárgyalni. Ezek közül elsősorban az állomásokkal foglalkoztunk, állomások helyszínrajzi kialakításával, majd az állomások személyforgalmi és teherforgalmi berendezéseit tárgyaltuk. Folytatjuk a mai alkalom első óráján a forgalmi létesítményeket, és a pályaudvarokra fogunk áttérni. De most reggel egy kis leltárt végeztem magamba, a tárggyal kapcsolatosan, lekontrolláltam, sajnos sejtésem az igaznak bizonyult. Kimaradt egy fejezet, tulajdonképpen egy fontos fejezet, még akkor is, hogyha ezt csak most így elsősorban címszavanként fogjuk áttekinteni, mint ahogy egyébként az egész tananyagot. Ez pedig a vasúti pályában ébredő igénybevételek. Tehát a pálya szerkezeti elemei után, amikor megismerjük a vasúti pálya felépítését, akkor logikusan következik az a fejezet, amiről elfeledkeztem most, hogy a terhelések hatására, a hasznos terhelések, járulékos egyéb terhelések hatására milyen igénybevételek keletkeznek a pályában, hogyan lehet ezt meghatározni, magyarul a méretezés. Ehhez a témakörhöz kapcsolódik a hézag nélküli vágányoknak a stabilitás kérdése. Tehát ezt is még itt kell tárgyalni. Tehát úgy osztom be az időt, hogy az első órán akkor pályaudvarok, második órán pedig akkor kicsit visszalapozunk a méretezésre. És jövő héten egy nagyon érdekes óra következik. Tulajdonképpen ugye itt elsősorban nagyvasutat tárgyaltunk, egy kicsit az egyéb vasutakkal is foglalkozunk, kitekintünk. Városi vasutak, hegyi vasutak, nagyvasúthoz tartozik, de egy külön kategória, nagysebességű vasutak. Tehát mindaz, ami tulajdonképpen a hétköznapi átlag települések közötti vasutaktól eltérő, és ezzel befejezzük a tananyagot, az óra utolsó 10 percében pedig a vizsgát fogjuk megbeszélni. Pályaudvarok. Hát kérem szépen, a pályaudvarok azokat lehet nem hivatalos megfogalmazás, amit most mondok, de amit viszont most nem hivatalosan mondok, jól érthető lesz, szakosodott állomások. Tehát vagy személyforgalomra, vagy teherforgalomra szakosodott állomások. Ezek a pályaudvarok. Így tulajdonképpen két nagy csoportot különböztetünk meg, a teherforgalommal kapcsolatos pályaudvarok és a személyforgalommal kapcsolatos pályaudvarok. Mindkettőn belül nagyon sokféle megjelenése van ezeknek a létesítményeknek. Hát meglátjuk, hogy mi fog beleférni ebbe a hátralévő 35-40 percbe. Kérem szépen, kezdjük a teherforgalmú pályaudvarokkal. Ezen belül először is azokkal a pályaudvarokkal, amelyek a kocsik rendezésével függnek össze. Említettem a múlt órán, hogy mondjuk két nagy csoportba bonthatjuk a tehervonatokat, típusuk szerint. Az egyik egy úgynevezett kezelő tehervonat, amelyik állomásonként megáll, lead és felvesz kocsikat. De ő is befut a rendező pályaudvarra a végén. Ott vége ennek a vonatszámnak, vége ennek a vonatnak, és a rendező pályaudvaron a kocsikat kisorolják, és egy új tehervonati egységbe sorolják be. És aztán besorolhatják ezeket a kocsikat az úgynevezett iránytehervonatokba, amelyek rendező pályaudvartól rendező pályaudvarig közlekednek, általában több száz kilométeres távolságra. Hát ez országonként más, hogy most itt a több száz kilométer alatt mit értünk. Lehet magyarországi viszonyok között jellemző módon 200-250 kilométert érteni. De mondjuk például egy németországi viszonylatban lehet talán 1000 kilométert is mondani. Például Hamburg mellett van a Mascheni rendezőpályaudvar, tehát ez Észak-Németországot szolgálja ki, és München mellett van egy másik. Hát a kettő között legalább van 1000 kilométer. Itt bontatlanul a két rendezőpályaudvar között bontatlanul közlekednek a vonatok. Magyarországon, már említettem, hogy a 70-es években volt a legintenzívebb a teherforgalom, az akkori gazdasági politikával összefüggésben, ez a gazdaságpolitika nagy forgalmat generált, föl voltak a KGST országok osztva Moszkva által, ki mit gyárthat, és így nagyon nagy keresztirányú forgalmat generált ez a politika. Akkor épült többek között, ugye hát nyilván már megvolt, nem tudom, Rákos rendező, megvolt Ferencváros, csak a legfontosabbakat említsem, Pesten, Pest környékén. És akkor épült meg egy modern pályaudvar, a Szolnoki pályaudvar. Na most a Szolnoki az egy rendező pályaudvar volt, rendező pályaudvarokon belül síktolatásos és gurítódombos rendező pályaudvarokat különböztetünk meg. A síktolatásos azt jelenti, hogy a kocsik rendezése az mozdony által történik, síkban, fűrészelő mozgással, betol, kihúz, betol, kihúz, egy kihúzó vágányra jön ki a mozdony, a tolató mozdony a kocsi csoportokkal. A gurítódombosnál pedig egy gurítódomb tetejéről M-szer-G-szer-H helyzeti energiát felhasználva, ide a gurítódomb tetejére fölmegy a szerelvény, és innen történik a kocsiknak a leengedése a gurítódomb alján lévő rendező vágányokra. Na most Szolnok az ilyen az gurítódombos pályaudvar. Kérem szépen, rögtön mondok egy konkrét adatot, hogy a teljesítményekről legyen fogalmunk. Kérem szépen, a 70-es években, amikor ez megépült, naponta 4-5 ezer kocsit rendezett. 4-5 ezer kocsit. Ez egy, ráadásul majd fogjuk látni, hogy egy soros elrendezésű rendezőpályaudvar volt, ennek a legnagyobb a kapacitása. Amikor ezt a pályaudvart átadták, ezt követően, ide a tanszékre jött egy vendégünk, hát az egykori vasútépítési tanszékre, jött egy német vendég, egy híres prof, akinek elsősorban a pályaudvarok, pontosan a rendező pályaudvarok, teherforgalmú rendező pályaudvarok volt a szakmai, szűkebb értelemben vett érdeklődési, foglalkozási köre. És hát mi ugye programot akartunk az öreg úrnak biztosítani, elvittük Szolnokra, hogy hát büszkékedjünk, hogy nekünk itt van egy szép új rendező pályaudvarunk, hát megmutattuk. Az öreg, hát akkor úgy tűnt, hogy udvarjatlan volt, mert gyakorlatilag, amikor az állomáson először helyszínrajzon megmutattuk az egész létesítményt, és utána kimentünk a helyszínre. És már ott a teremben az öreg úgy tűnt, hogy udvariatlan, mert azt mondja, hogy hát minek ide Magyarországra ez a marha nagy rendező pályaudvar. Ő tájékozódott, és Magyarországon hát van 4-5 egyéb, ugye kettőt említettem, most a harmadik a Miskolci rendező pályaudvar. Tehát az országban van több rendező pályaudvar, azt mondja, hogy gyakorlatilag ez a magyar, akkor ugye olyan kereken 8000 kilométeres hálózat nem indokol ekkor. Hát mondtuk az öregnek, kérem szépen, itt ez a szocializmus, ez, ugye, akkor nem ismerték annyira ezt a szocializmus belülről. Hát mondtuk, hát ez marha nagy forgalmat generál, igenis 4-5 ezer kocsi van itt. De az öreg úgy, na mindegy. És kérem szépen, hát valahol az öregnek mára igaza lett. Persze nyilván ő se számolt azzal, hogy leomlik a berlini fal, vagy a vasfüggöny főszedik, és megszűnik a szocializmus, meg hasonlók. helyreállt ezáltal egy kicsit az a szokásos termelési mód, ami hát Nyugat-Európában már hosszú idő óta működőképes és életképes volt, és jellemző. És egyszerre, a 90-es évek után, egyszerre az lett a következménye, a vasútra nézve, hogy a vasúti forgalom lecsökkent. 90-es évek végére, 2000-es éveknek azt hiszem az elejére, talán még 2001-et lehet említeni, tizedére csökkent ugyanennek a Szolnoknak a forgalma. 4-500 kocsi. Hát ez 3-4 szerelvény. Egy szerelvényben, mint tudom én, hát lehet 80-100 kocsi, attól függ, hogy milyen kocsit sorolunk be. Tehát ezt osztuk el a 4-5 ezerrel, és akkor nagyon komoly szerelvényszámot kapunk. És a vége az lett, hogy 4-500 kocsért már nem volt érdemes üzemeltetni, és bezárták. Mai nap, ha lemegyünk, tavasz van, derékig érő gazba állnak a vágányok, a kitérők, iszonyú költség és iszonyú infrastruktúra. Na most ez önmagában egy kicsit tanulság, egy kis tájékoztatás Szolnokról, de tulajdonképpen én itt megszokhattátok, hogy én azért a számat nem fogom be, és bírálom, legyen az egy miniszter, legyen az a kormányzat, én a vasúttal foglalkozom. Nem a kormányzattal, a vasúttal, a vasútpolitikával. Hát kérem szépen, ha ilyen infrastruktúránk van, hát ezt nem szabad azért a gazba hagyni, hát akkor meg kell jelenni Európába, propagálni kell, hogy rajtunk keresztül jöjjen a kelet-nyugat irányú, tehát az oroszok felé, a Balkán felé, remélhetőleg Kína irányába kiépülő kapcsolatok. Hát ez az infrastruktúra ott van. Lekasszáljuk a gaz, ketten elmegyünk, egy hét alatt végzünk. És kész, mehetnek a vonatok. De ugyanez a harci helyzet Záhonyban is. A záhonyi átrakó körzet, ahol széles nyomtáv és normál nyomtáv közötti. Ott is ugyanilyen arányba, ott most nem tudok kapacitási adatokat így fejből, csuklóból mondani, de az egész hálózatra jellemző, hogy tulajdonképpen a rendező pályaudvaron megjelenik minden kocsi. Tehát, hogyha Szolnokon tizedére csökkent, akkor az egész hálózat forgalmában így nyugodtan lehet állítani, hogy közel tizedére csökkent Záhonynak is a forgalma. Záhony azért még működik, mert hát azért mennek a két nyomtáv között személy- és teherforgalmú szerelvények, de nyilván Záhony is a 70-es években épült ki arra marha nagy forgalomra, és Záhony is egy nagy potenciális lehetőség. Hát akkor nem szabad hagyni, hogy elmenjen minden forgalom Varsó-Berlin tengelyen, nem szabad hagyni, hogy szlovákoknál is van átrakó körzet, marhára fejlesztik. Tehát, hogyha mi nem foglalkozunk Záhonnyal, nem a politikánk nem abban az irányba hat, hogy jöjjenek be a vonatok, miért jó az, hogy bejönnek a vonatok? Kérem szépen, a 70-es, 80-as években, amikor hát ugye deviza az egy fogalom volt, akkor a vasút volt az, amelyik a dollárt a legolcsóbban kitermelte, a vasút. Azáltal, hogy belépett egy vasúti kocsi Hegyeshalomnál, elvittük Biharkeresztesig, és kasszáltunk érte. Mert Európa közepén vagyunk. Ez ma is így van, hát ez semmi nem vált. Egy milliméterrel nem tolták arrébb a határokat. Tehát ez ma is tulajdonképpen így ki lehetne, ez a szállítási teljesítményeinkből. És hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor ugye ez a forgalom, ez elmegy. És közben meg gajra megy az a marha nagy érték, ami tulajdonképpen itt a hálózatban helyenként ilyen komoly létesítményekbe fekszik. Na ez ilyen duma volt, amit nem tudtam megállni, hogy el ne mondjak. Nem csak a száraz tananyag, hanem hát e mögött komoly napi történések és események vannak. Hát kérem szépen, akkor röviden síktolatásos rendező pályaudvar. Itt látjuk, hogy ez egy alaprajz nyilván, látjuk, hogy van egy úgynevezett vonatfogadó csoport, ide bejön a zárt szerelvény, és megkezdődik irányonként, attól függ, hogy az a kocsi most melyik irányba, milyen típusú vonattal, egy kezelőteherrel, vagy egy ne talán a másik iránytehervonatba folytatja az útját, megkezdődik ennek a szerelvénynek a szétbontása, és egy-egy vágány az irányrendező csoporton, tehát van egy második vágánycsoport, arra irányonként megtörténik fűrész előmozgással ennek a beérkező szerelvénynek a szétbontása. Hát ezt nem más szerelvényekből is egy adott irány kap természetesen kocsikat, összeáll az új tehervonat, és akkor az indulhat tovább. Tehát látjuk, hogy itt két nagy csoport van, fogadó és irányrendező, és a kihúzó vágányok. Ennyit a síktollatásosról. Kérem szépen, ezek ma már kisforgalmú térségekben, vagy kisforgalmú csomópontokban létesített rendező pályaudvarok. A nagyobb teljesítmény, és ma már tipikusabb, a gurítódombos. Itt kérem szépen a következő alapfogalmakat kell megtanulni. Három fő vágánycsoportot különböztetünk meg. Az F-fel jelölt fogadót, tehát ide fogadjuk a szerelvényt, utána fölhúzzuk, ott bal oldalon van helyszínrajzon, a gurítódom mögé egy magasan fekvő vágányra, fölhúzzuk a szerelvényt, és a gurító dombról kezdjük leengedni az errel jelölt rendező vágánycsoportra. Majd összekötjük a kocsikat, és kitesszük az indító vágánycsoportra, fékpróba, papírokkal ellátjuk, és aztán innen menesztik a vonatot. Tehát három fontos vágánycsoport. Fogadó, rendező és indító. Na most attól függően, hogy ezek a vágánycsoportok egymáshoz viszonyítva helyszínrajzilag hogy helyezkednek el, a gurító dombos rendező pályaudvaroknak három nagy csoportját különböztetjük meg. A legfelső az egy tisztán párhuzamos elrendezésű. Egymás alatt vannak ezek a vágánycsoportok. Ezek nagyon komoly hosszúságú vágánycsoportok, létesítmények, hiszen itt egy egész tehervonati szerelvénynek be kell férnie. Itt legalább 800 méter körüli, hanem több hosszúságú vágány kell biztos. Önmagában a mértékadó tehervonat Magyarországon régebben 150 tengelyes tehervonat volt. Egy tengelyre 5 métert számoltak, 5x 150 az 750, két mozdonyt mértékadó esetben, 25-25, az 800, 10 méter biztonság, és kiadódott a 810 méteres mértékadó vonat hossz. De hát ugye rendező pályaudvaron lazán állhatnak a kocsik, nyilván kicsit hosszabb kell, tehát önmagában a hasznos hossz, határjeltől határjelig terjedő hossz, amit a kocsi, mi az a határjel? Határjel az a keresztmetszet, egyébként ezt egy kis fekvő kővel a vágány tengelyre merőlegesen jelölik is, ameddig a kocsik az adott vágányon fölállhatnak, anélkül, hogy a szomszédos vágány forgalmát zavarnák. Tehát tulajdonképpen itt még nem ér össze, vagy éppen összeér az űrszelvény. Magyarul egy ilyen vágánycsoportnak a hossza a fejjel, a vágány kapcsolat, anyavágány, líra kapcsolatokkal összesen legalább másfél kilométer hosszú. Tehát ez a párhuzamos elrendezés. Nyilván ennek a teljesítménye a legkisebb, mert itt vágánycsoportról vágánycsoportra fűrészelő mozgást kell végezni. A következő, ahol tulajdonképpen egy részlegesen, hát ez is párhuzamos végül is, de olyan értelemben egy picit már kezd a soroshoz kapcsolódni, hogy nincs megkülönböztetve a fogadó és az indító csoport. Vágányokban megvan, de egymás mellett fekszenek, de egy csoportba. Tehát ez egy mondjuk ilyen részleges sem párhuzamos csoport. Na most akkor a következő, ami viszont markánsan eltér ezektől, ez a legnagyobb kapacitás, ez tulajdonképpen a soros. Ha lehet, ezt alakítjuk ki. Na de most akkor gondoljunk bele, hogy 3x1,5 kilométer plusz az összekötő vágányok, gurítódomb, fölvezető vágányok, hát 5 és 10 kilométer közötti hosszirányú hely igénye van ennek a létesítménynek. Hát aztán kérdés az, hogy ez domborzatilag, település, ingatlan és így tovább szempontjából, beérkező vonalak kapcsolhat, bekötése szempontjából, kapcsolhatósága szempontjából kialakítható-e. Ha lehet, akkor ezt kell kialakítani. Na most alul látunk egy újabb vágánycsoportot, ez az A-val jelölt állomási rendező. Tudnélék, ha most belegondoltok, akkor az rendezőre egy adott irányba, ahogy éppen véletlenszerűen összeáll a szerelvény, úgy érkeznek a kocsik. Na most például e pillanatnyi állapotban az itt lévő rendezővágányon lévő szerelvényben mondjuk Csernelháza Damonyára menesztendő kocsik, azok két különböző helyen helyezkednek el, a vonat elején és a vonat végén. Ha így indulna el a kezelő tehervonat Csernelháza Damonya felé, akkor Csernelháza Damonyán plusz mozgásokat kell végezni, mert egyszer a vonat végéről kell kisorolni egy kocsit, aztán a vonat közepéről, aztán a vonat elejéről. Az a jó, hogyha az egy állomásra közlekedő kocsik egymás mellett helyezkednek el, akkor azt a három kocsit egyszerre tudom kisorolni. De ehhez kell egy állomási rendező. Magyarul, amikor a rendező csoporton végül is összeállt a szerelvény, akkor kihúzzuk egy másik gurítódombra, itt, fölhúzzuk magas helyzetbe, H-magasságra, és most már legurítjuk állomásonként. Aztán összeállítjuk a szerelvényt, és végül is az indító csoportról fogjuk majd meneszteni. Ez a tökéletes megoldás. De hát ez egy plusz helyigény, egy plusz elektronika, biztosítóberendezés, vágány, hát ez mondjuk nyilván költség, de ez így tulajdonképpen egy szép korrekt megoldás. Na most kérem szépen, nem ünneprontásként, de hát ugye lassan közeledik a számadásnak az ideje. Hát nyilván ez egy hálás kérdés az oktató számára, talán a hallgató számára is, mert egy logikus, hogy rajzoljon fel egy folyamatos elrendezésű, vagy rajzoljon fel egy soros elrendezésű rendezőpályaudvar. De úgy kell az összekötő vágányokat kialakítani, hogy az logikus legyen. Tehát nem csak az, hogy most 3 folt, aztán valahogy mennek ott a vonatok, meg kell érteni ezt a folyamatot, amit elmondtam, és ez alapján, mégis ha valaki már megérti, akkor ez alapján egyszerű fölrajzolni, működőképessé tenni ezt a rendezőpályaudvart. Na most lehet vegyes elrendezés, ez már echte vegyes elrendezés. Itt azt látjuk, hogy a fogadó és a rendező soros, de az indító párhuzamos. Hát azért alakították így ki, mert nem fért el a 8 kilométer hosszú létesítmény. Vagy a csatlakozó vonalak úgy jöttek be, arra is kell ügyelni, hogy ugye különböző irányokból be tudjunk jönni a fogadó vágáncsoportra. Hát kérem szépen, akkor a rendező pályaudvarokról ennyit. Na, ez kiment. És akkor kérem szépen, most nézzük meg az áruk ki- és berakodásával kapcsolatosan a pályaudvarokat. Hát kezdjük innen a végéről akkor. Kérem szépen, posta pályaudvar. Hát ma már Magyarországon egy kicsit és rossz irányba kezdtek a dolgok elmenni. Tudnillik, biztos hallottatok arról, hogy pár évvel ezelőtt a Magyar Posta ezt a klasszikus szállítási módot, hogy csomagoknak, postai küldeményeknek, leveleknek és így tovább újságokat, ugye vasúton keresztül szállított, és közútra tette rá. Hát ez nem a 21. századnak a gondolkodásmódja. Hát hol van a környezetvédelem? Hol van az energiavédelem? Hát sokkal drágább a posta, de ezért mennek fel az árak. Hát a vasút olcsóbban szállít. És így ennek Magyarországon gyakorlatilag, amit most akarok ismertetni, a postapályaudvaroknak a szerepe lecsökkent, vagy esetenként meg is szűnt. Hát régebben, keleti pályaudvaron, nyugati pályaudvaron nagyon komoly postapályaudvarok voltak. A pályaudvari vágányokhoz, itt látszik a pályaudvari vágánycsoport, majd mindjárt erről ugye személyforgalmú pályaudvaroknál beszélünk, hozzá kapcsolódott egy kis pályaudvar, tehát pályaudvar a pályaudvarban, amely kis pályaudvar postapályaudvarként funkcionált. Rövid vágányok, itt nem kell hosszú vágány. Te például tudod, hogy mi az, hogy postavonat? Hallottál erről? Ha nem, nem baj, de ez már az újkornak a szele, idézőjelbe. Mert már lecsengette a Magyar Posta a postavonatoknak a fogalmát. Tudja valaki, mi az, hogy postavonat? Kérem szépen, ugye, korábban, hát talán egy-két viszonylatban mondjuk azért talán megmarad, de nem jellemző, de korábban Budapestről a megyeszékhelyekre hajnali órákba, 4 óra, 3:30, 4, 5 óra, akkor már kellett indulni, hogy Debrecenbe odaérje, nem tudom, 6 órára a posta, hogy reggel 8-kor, vagy 7:30 a posta ládába, nem tudom én, a Magyar Nemzetet a tag megkapja. És akkor 3:30, 4 órakor Budapestről 2-3 postakocsis szerelvény elindult, mint postavonat. Egyébként nagyon kevesen tudták azt is, hogy ezeken a postavonatokhoz sokszor hozzá kapcsoltak egy személykocsit. Ez nem volt meg a menetrendbe, meg a hivatalos polgári menetrendbe megjelentetve, de azért néhányan tudták, hogy nem tudom én, Miskolcra. Ezek menetrend szerint, mert ugye be kellett sorolni az egész forgalmi üzemi rendbe, hogy nem tudom, hajnali 3:30 postavonat indul. És ez egy marha jó vonat volt, mert nem állt meg sehol. Elment rögtön Miskolcig, elment Debrecenbe. Tehát ha te hajnalba korán el akartál érni gyorsan, akkor kimenti az állomásra, fölütél a postavonatra. Még a kalauz se jött. Nem tudom ma, hogy van. Most már nem csináltam ilyet. Ha valaki ezt földeríti, akkor plusz egy jeggyel jobbat adok. Hát ha valaki föl kell hajnalba, kimegy a keletibe, kimegy a nyugatiba, kicsit megszondázza a dolgot, és tájékoztat a vizsgán, akkor egy jeggyel jobbat adok. Mert tudokos ember vagyok, nem kell hajnalba fölkelnem, mégis képbe leszek. Legalábbis remélem, hogy csábító, hogy egy jeggyel jobbat adok. Na most, tehát túl sokat én nem tudok erről mesélni. Rövid vágányok, 2-3 vágány, oldalirányban tulajdonképpen egy magas rakodó, megismertük múltkor, hogy mi az, hogy magas rakodó, tehát oldalirányból a kocsiba, a posta kocsi széles ajtaján keresztül, hát be kell ugye a postai küldeményeket be kell juttatni. Van egy kis kihúzóvágány, tárolóvágány van, ugye ez ott a felső, az a mondjuk a tároló vágány, vagy itt ez is tárolásra használható, a kihúzó az egyértelmű, és 2 rakodó vágány tulajdonképpen elég egy ilyen kisebb volumenű, kisebb forgalmú pályaudvar posta esetén. A következő, kérem szépen, konténer, mondjuk ez egy szintén lényeges dolog, benne van a nevébe, konténereknek a vasút-vasút és közút-vasút viszonylatába. Lehet ezt még ragozni, mert hogyha éppen egy kikötő van ott, akkor esetleg hajózással kapcsolatosan. Pár évvel ezelőtt jártam a Tuborg sörgyárba. Nem meséltem. Meséltem? Sztorit? a jövőre elmesélem, most nincs idő. A lényeg az, hogy a Tuborg sörgyár marha nagy sörgyár. Látogatást szerveznek turistáknak, autóbusszal viszik a gyár területén körbe, a végén aztán van kóstoló. Az a legérdekesebb. Azért a legérdekesebb, mert az ember azt hiszi, hogy Tuborg sörből egy van. Hát a fenéket. Amerikai ízlésnek, japán ízlésnek, európai ízlésnek legalább 6 féle volt. Úgyhogy nagyon jó volt az a kóstoló. Na most ez ott a tengerparton, mert Kopenhága az ugye határos a tengerrel. Saját kikötője van. Hát ott ugye portál daruk vasútra, kamionra, hajóra. Tehát ott egy olyan, úgy kell mondani a konténerpályaudvart, hogy vasút, közút, és nem tudom én, közút, hajó, vagy nem tudom forgalmilag éppen milyen párosodások vannak. A lényege a konténerpályaudvaroknak, hogy körülbelül ezek a vágányok olyan 150 méternél nem hosszabbak. Tehát a darunak, a portáldarunak, amelyik áthidalja a vágányokat és a közutakat, rakodó területeket, a futási hossza ne legyen 150 méternél hossza, mert azért hát ez nem nagy sebességgel szágul egy portáldarú, és ha túl hosszúra tervezed, akkor a kapacitását visszafogod. Azt lehet, hogy mint ahogy itt az ábra is mutatja, hogy egymás mögött két mondjuk 150 méteres vágányszakasz van, és két külön portáldarúval szolgálod ki. Az lehetséges. Jó. Nincs több időm a konténerpályaudvarakra, majd amikor állomásokkal annak idején foglalkozik valaki, akkor majd hallgat róla. Darabárus. Tehát amikor dobozok, kartonokba szállítanak, és rakodnak ki és be árukat, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen magas rakodók övezik a vágányokat, és gyakorlatilag itt nézzük meg, hogy ütköző bakba, tehát ilyen csonkavágányokba végződik ez a pályaudvar. Középen ott van egy 10 méteres sáv, ahol a targoncák tudnak keresztbe közlekedni. Tehát ez is itt olyan néhány, mit tudom én, 150, mondjuk nevezzük akkor, egy méretet kell megjegyezni, 150 méter hosszú vágány, 150-200 méter hosszú vágány, darabáruknak ugye a késberakodását targoncákkal vagy kézi úton végzik ezeken a pályaudvar típusokon. Na hát ennyit akkor kérem szépen a teherforgalmú pályaudvarok legfontosabb típusainak az alaprajzairól, és akkor térjünk át, mert van még 12 perc, a személyforgalmú pályaudvarokra. A személyforgalmú pályaudvar, tehát a személyforgalommal kapcsolatos mindenféle pályaudvar típus tartalmazza. Ezek közül az első tulajdonképpen a személypályaudvar. Kezdjük egy érdekes ábrával. Ez nem erre az ábrára gondoltam, de ez vezeti be. A város szélén, vagy a város előtt, talán erről már volt szó, a személyforgalmat és a teherforgalmat külön választjuk, teherpályaudvar és a személypályaudvar felé haladnak a vonatok. Kérem szépen, mit mutat ez az ábra? Ez az ábra egy nap hosszában szemlélteti egy pályaudvarnak, képzeljük el mondjuk a keleti pályaudvart, a forgalmát. Gyakorlatilag a forgalom kezdődik olyan fél öt óra körül, és ha slaffozást nézzük, akkor gyakorlatilag nagyon hirtelen megjelennek, és ez a legintenzívebb szakasz, 5 órától kezdődően, a környéki érkező vonatok. Tehát az agglomerációból érkező vonatok. Egyre inkább tanítani kell ezt az ábrát, mert ebben nagyon nagy lemaradásunk van. Vannak környéki vonatok, de ez a környéki vonatok Az agglomerációból érkező vonatok, ezek jelenleg Magyarországon nem azonosak az S-Bahnnal, az elővárosi gyorsvasúti közlekedéssel, amely Nickelsdorftól kezdve, végig egész Angliáig, ameddig ellátsz Európába, végig komolyabb városokba, nem csak fővárosokba, Grazba például, S-Bahn elővárosi gyorsvasúti közlekedést élveznek az utasok. Na, a lényeg az, hogy ezek a vonatok érkeznek, hát ugye tipikus a reggel 6 órai kezdés üzemekbe, gyárakba. Kérem szépen, aztán lassacskán megindul a környékre induló vonat, mert van, aki az agglomerációban dolgozik, és lényegében a 7 órára ez a nagy csúcs, ez, ami egyébként figyeljük meg, hogy napi csúcs is, tehát reggel koncentrálódik a személypályaudvarokon a forgalom. Aztán van még élet a pályaudvaron, mert olyan 8-9-10 óra között megjönnek a távolsági utasok. Debrecenből, aki följön ügyet intézni Budapestre, vagy Miskolcról. Tehát megjönnek az Intercity-k. A legeseménytelenebb, csöndes, szinte kinéptelenedik a pályaudvar, ha kimegyünk 10 órakor. Egyszer tessék, aki tényleg, hát most, aki a mozdony füstje vagy korábban, vagy most itt a K2-2021-ben megcsapott, menjen ki egy pályaudvarra, töltsön ott ki egy pár órát. Nagyon érdekes. Egy csúcsidőben, reggel, vagy nem tudom én, nagyon érdekes délután, menetrendben nézem, és nagyon érdekes ennek a forgalma. Na aztán kezd, kérem szépen, déltől kezdve megint fölfutni, hagyd ne elemezzem végig. Látjuk, hogy nyilván ugye annak a bal oldalon, a reggeli csúcsban, balról fölfelé sraffozott vonalnak megvan az ellentétje. 14 óra után már ugye végez az első műszak, megy hazafelé, de sokkal elnyújtottabban. Sokkal elnyújtottabban, nem koncentráltan. A délutáni csúcs az lényegében 14 órától, hát mondjuk olyan 18 óráig, aztán van egy kis visszaesés, és aztán indulnak az utolsó távolsági vonatok, érkeznek az utolsó távolsági vonatok, tehát egy pályaudvaron azért éjfélig, 11 óra éjfélig van komoly mozgás. Na, miért lényeges ez a dolog? Ez azért lényeges, hogy ha egy pályaudvart méretezünk, akkor mire kell méretezni? 3 óra csúcsórai forgalomra. Vagy egy 24 órát lemodellezel, és akkor fölveszel egy vágányhálózatot. 24 órában az összes vonatot lemodellezett. Mikor kell vágányutat biztosítani, hova jön be. Szép munka, de nagyon macerás. Rájössz, hogy kevés a vágányszám. Akkor növelni kell a vágányszámot, tehát ez egy iteratív feladat. Ez az egyik módszer, hogy 24 órát modellezel. Nem teljesen jó, mert 5 év múlva változik a menetrend, vagy 3 év múlva változik a menetrend. Úgyse tudod előre. Viszont egy ilyen intenzív 3 órás, ami belefér, apai, anyai, annál több aztán úgyse fog jönni, apai, anyai, ami belefér vonatszámban, mennyiségben, a reggeli órákban, azt 3 órába lemodell. Azt, ha bírja a pályaudvar, akkor nyilván a egész 24 órát fogja bírni, mert az már alacsonyabb szintű. Erre volt jó ez a görbe, hogy szemléltessem, hogy reggel 6 és 9 óra között, tehát egy diplomater feladatban valaki állomást méretez, úgy tervez egy állomást, hogy méretezi, vagy egy pályaudvart, akkor kérem szépen a reggel 6 és 9 óra közötti forgalmat kell modellezni. Na most, akkor nézzük helyszínrajzilag ezeket a pályaudvarokat. Kérem szépen, alapvetően két nagy csoportra bontjuk, fejalakú, keleti, nyugati, déli, ez a klasszikus európai nagyvárosi pályaudvar típus. A másik pedig lesz mindjárt perceken belül az átmenő, például a Kelenföld. Az egy átmenő pályaudvar. Ma már kicsit csalókák ezek a klasszikus európai nagy pályaudvarok. Tudnillik, a 70-es évektől kezdődően ezeket a fejpályaudvarokat üzemi szempontból, bizonyos forgalmi szempontból átmenővé alakították. Például Münchenben 1972-ben volt olimpia. Nagy forgalmat generál egy ilyen nagy esemény. És akkor a müncheni főpályaudvart a föld alatt, már a pályaudvarnak a bevezető szakaszán, rámpákon négy vágányt föld alá vittek, és bizonyos viszonylatok, főleg az elővárosi S-bán szerelvények számára biztosítottak egy Bahnhof tief mélységet, tehát megáll a pályaudvar alatt, és ugyanakkor a város alatt a következő megálló hely, München esetében, tessék München helyszínrajzot megnézni, a Marienplatz alatt van, ez a, olyan, mint nálunk a Vörösmarty tér. Tehát bemegy a belvárosba, a belváros alatt is. Tehát az agglomerációban látszállás nélkül be tudsz menni a belvárosba. A Hofbräu söröző, a világ legnagyobb sörözője, ott van 200 méterre. Tehát az agglomerációból be akarsz menni a sörözőbe, akkor S-bánnal menjél be. Legkisebb sördózis az egy liter. Feleségemmel, amikor voltunk pár évvel ezelőtt, jön a pince, ő a legkisebb korsóval kér csak sört. Aztán hozott a pincére egy literes, de ez volt a legkisebb. De el kell menni a Hofbräuba, nagy élmény. Finom ételek és finom sörök vannak. Azt a hangulatot, azt át kell élni. A bajoroknak azt a hangulatát. Na, a lényeg az, hogy ezt követően számos európai városba, most legutoljára jelenleg is folyik, szerintem most már lehet, hogy ebbe az évbe átadják, mert jól állnak, Lipcsébe. Ugyanígy két fejpályaudvart a város két ellentétes pontja között föld alatt összekötnek. Mi magyarok se vagyunk hülyék, mi már a 20-as években terveztük, hogy a keletit vagy a nyugatit a Duna alatt összekötjük a délivel. Hát csak 90 év alatt nem valósítottuk meg. Előbb-utóbb meg lesz. Nyilván. Hát aztán, hogy most a 2100 vagy 2300-ban a franc tudja. Nem tudom. De hát európai trend. Most a bécsiek mit csinálnak? Érdemes kimenni a Südbahnhofot megnézni. A Südbahnhof az két majdnem egymásra merőleges fejpályaudvarból áll, ha megnézitek. És ezt a két egymásra merőleges pályaudvart, hát egy kicsit szögbe hajlik, tompa szögbe hajlik, a tompa szögbe összekötik, átmenővé alakítják. Marha nagy beruházás, nagyon jó pultok vannak, föl tudsz menni, belátod. Ha van egy néhány hallgató, összeáll ez a csoport, én nagyon szívesen elmegyek. Nem tudom szponzorálni az utat, de az, hogy és szakmai hátteret, tehát elmagyarázni, elmondani, vagy hogy most hogyan tudunk oda jutni, erre kiforrott technológiáim vannak, tehát erre kész vagyok, hogy egy délután összeállunk, és azt mondjuk, hogy van két autó, lehet, hogy az egyik az enyém, a másik az a másik hallgatói, el tudunk vinni, nem tudom én, 6-8 hallgatót. És akkor menjünk. Ezt látni kell. Nem lehet mindent a K2-2021-be, ezt elmondtam már. A vasút nem itt lát. Itt egy milliméter vasutat nem látok. Kint fekszik a vasút. Na, kérem szépen, akkor ez egy olyan fejpályaudvar, amelybe beérkezik két irányból két vonal, de nem kommunikálnak egymással. Jó, fűrészelő mozgással, fizikailag több kitérőn át tudok jutni egyik vonalról a másikra, de szükségtelen, bejön, és aztán ugyanabba az irányba visszamegy. Tehát ezek átmenő forgalom nélküli pályaudvarok. Azt is látjuk, hogy vannak érkező vágányok egy ilyen pályaudvaron, és vannak indító vágányok. Melyik vágánycsoportból kell több, és miért? Két piros pont. Az érkezőből vagy az indítóból kell több vágány, és miért? Na, azt nézd, mert arra jól le tudod olvasni. 1-2-3, 1-2. De ne így, erre nem jössz rá a magyarázatra. Viszont gondolkozol, akkor rájössz. Logikus. Mondjad. Több időt eltölt egy induló vonat, mint egy érkező. A téli kabátot már fölveszed a, mit tudom én, 5 perccel a landolás előtt. Ott toporogsz a peronon, bőröndel együtt. Megérkezel, nézd, menjél ki a keletibe. Nézzétek meg, bejön egy vonat, egy távolsági vonat, az egy mértékadó, mert ott ugye több bőröndel jön, az több időt. Egy S-bánnál pillanatok alatt megy a leszállás. De egy távolsági vonat is, öregem, 5 és 10 perc között kiürül. 10. percbe kihúzhatod. Viszont udvariatlanság egy induló vonatot betolni, és azt mondod, hogy 5-10 perc múlva már indul is. Hát meg kell találni a helyet, föl kell rakni a bőröndöt, le kell ülni. Peronon ugye meg kell találni a kocsit. Tehát egy indulás esetén több idő. Mássak a szokások. Hát régen, hát ez egy esemény volt, hogy én emlékszem, az én nagyszüleim, ahova én nyaranta lementem nyaralni, Győr-Sopron megyébe laktak. Keletiből mentünk Győrig vonattal. 14 órakor indult, akkor volt ilyen úgynevezett gyorsított személy, általában azzal a vonattal mentünk éveken át, az mindig megvolt, mert délelőtt befejeződött az iskola, már délután mentem a nagymamáikhoz, mentem le falura. Aztán bizonyítványt valahogy a szüleim kiváltották, az engem nem érdekelt. Engem ott a falun érdekeltek a kert, az állat, a bicikli, a haverok. Szép, nagyon gyönyörű, hosszú nyaram volt falun. Visszavágyom ma is. És kérem szépen, 13 órára kimentünk. Ez egy normál dolog volt, szükséges, mert sokan utaztak, meg kellett találni a vonatot, el kellett helyezkedni. Hát ma ki az a marha, aki egy órával előbb kimegy a vonatra? Hát kimegyünk, mit tudom én, 10 perc, negyed óra. Intercity-vel utazunk. Kicsit változtak a szokások, de gyakorlatilag továbbra is megmaradt az, hogy azért legalább dupla időt kell számítani egy induló vonatra, tehát induló vágányból több kell. Vegyük észre, hogy van tárolópályaudvar és vontatási telep, ez lehet a belső területeken, és lehet külső oldalfekvésben. Ez a jobb, mert nincsenek keresztirányú forgalmak. Na most kérem szépen, itt is lehet beszélni irány szerinti és vonal szerinti üzemről. Ez egy vonal szerinti üzem. Ez itt átmenő forgalom nélkül, de irány szerinti üzem. Egymás mellett vannak az azonos irányba vezető vágányok. Igen. Kérem szépen átmenő pályaudvarok. Mindjárt szünetelünk. Hát kérem szépen, ez a csúcs. Ez egy irány szerinti átmenő, hát nevezhetjük, ha akarjuk, keresztezőnek is. Ez egy hatalmas nagy pályaudvar, nagyobb, mint Kelenföld, ugye több a peron. Hát mondjuk Kelenföld nem klasszikus értelemben vett pályaudvar. Itt ugye látjuk, hogy vontatási telep, ráadásul itt olyan sok vonal jön be, hogy a forgalom, a vontató állomány igényli, hogy két oldalon is legyen tárolópályaudvar, tehát tudjuk a vonatokat tárolni, és hát egyik oldalon van vontatási telep. Bújtatások, műtárgyak, tehát ez a csúcs tulajdonképpen. Kérem szépen, végezetül még 30 másodpercben mai korszerű személyszállításban nagyértékű szerelvények, nagyértékű kocsikról van szó, és mozdonyokról is. Óriási összeg egy ilyen korszerű mozdony. És ezeket nem lehet a hagyományos módon tárolni, ott a peron mellett, vagy kint a derékig érő gazba, ezek nagyon komoly, úgynevezett üzemi pályaudvarokat igényelnek, ahol lehetőség van arra, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk egy modern autószerelő műhelybe, hogy a komputer vezérlésű autók ról szerzett információ érdekében ugye csatlakozunk egy számítógéppel, leolvassuk a futást, hogyan működött, benzinhasználat, és így tovább. Ugyanez nyilván megvan a vasúti járműveknél is. Hihetetlen drága elektronikák vannak ezekbe a szerelvényekbe. Más hozzáállás kell. Ha kimentek a keleti pályaudvarra, hát tessék megnézni, felszállni egy Railjetre. Ez a most 2-3 éve bevezetett, ugye osztrák gyártású, Budapest-Bécs, Budapest-München viszonylatban 2 óránként közlekedő vasúti közlekedés. Ezek a kocsik igénylik ezt a technológiát, tárolást és karbantartást. Budapesten nem tudunk ilyet mutatni, tehát korszerű üzemi pályaudvarunk nincsen. Legkorábban Bécsbe lehet ilyet látni. Tehát ez egy új pályaudvari típus a személyforgalommal összefüggésben, ahol kocsiknak a feltöltése, hálókocsiknak külön vágánycsoportja van, az étkező kocsiknak külön vágánycsoportja van, mert más és más funkciót kell ellátni. Hát az egyikbe ugye lepedőt kell cserélni, a másikba abroszt kell cserélni, nem mindegy. Tehát ez két teljesen különböző. A harmadik az pedig egyszerű személyszállítással, ahol nem tudom, a kólásüvegeket össze kell szedni, kiburult a kóla, akkor a gyorsan géppel föl kell mosni. Tehát ezek az üzemi pályaudvarokon van tároló és feltöltő és karbantartó egységek, ezek szépen elkülönülnek, és külön profil szerint pedig tovább polarizálódnak. Hát kérem szépen, ez fért bele a pályaudvarok témakörébe. 10 perc szünetet tartunk, és akkor visszatérünk a méretezésre. Érdekes lesz. Tehát nem lesz száraz, a méretezés érdekes lesz. Na hát kérem szépen, akkor folytatjuk az órát. A következő 45 percben a vasúti pálya erőjátékáról, a vasúti pályában ébredő igénybevételekről lesz fő címként szó. És két témakört fogunk érinteni. Az első témakör a vasúti pálya szerkezeti elemeiben ébredő igénybevételek, elsősorban a járműterhelés hatására. A második témakör pedig a hézag nélküli vágányokban hőmérséklet változás hatására ébredő igénybevételek és viselkedési következmények, már a vágányra nézve viselkedési körülményekről lesz szó. Első témakör. Kérem szépen, a vasút ugye látjuk most már, hogy 170 éve fut, működik, majdnem egyidős a tudatos tervezés, ami azt jelenti, hogy előre meghatározom a vágány szerkezetben az igénybevételeket, mit értek először is igénybevétel alatt, nyomatékot, nyomaték alapján ugye egyszerűen szigma egyenlő m per inercia i szor kis i-vel, kis y távolsággal, tudjuk a feszültséget számolni, de ez gyakorlatilag az, hogy most én feszültséget számolok, vagy nyomatékot, az ugyanaz, mert a végén legfeljebb nyomatékból egy szorzásosztással átszámolom szigmára. A süllyedés, nagyon lényeges a sín koronának terhelés hatására a lesüllyedése, ezt a vasutak biztonsági okokból előírják és rögzítik, hogy mennyi lehet ennek az értéke. És nagyon lényeges a erőhatások a sín talpáról, a leerősítéseken keresztül a pálya többi szerkezeti elemeibe átadódó erőhatásnak az ismerete. Tehát nyomaték, süllyedés, erő. Ez a 3 legfontosabb igénybevétel. Kérem szépen, a vasút legelején úgynevezett merev elméletekkel dolgozott, ami azt jelenti, hogy a sínszálat, mint tartót merev alátámasztásokkal modellezték. Ez persze nem igaz, már rögtön Stevensonnak az első Stockton-Darlington közti vonalára nem volt igaz, mert valamiféle ágyazat volt a sínszál alatt, De ha csak a talajra tesszük, akkor is a talaj is rugalmas terhelés hatására lesüllyed. Tehát nem merev az alátámasztás. De az első elméletek merevek voltak. Ez körülbelül az 1870-es évekig tartotta magát, ez a fajta gondolkodás, és az 1870-es, 80-as évek elején kezdtek megjelenni az úgynevezett rugalmas elméletek, amikor a sínszálat, mint tartót, rugókkal támasztották alá. Ezeknél a rugalmas elméleteknél a fejlődésnek az útja az volt, hogy először a sínt, mint háromtámaszú tartót, rugalmasan megtámasztott tartót modellezték. Hát ez persze nem igaz, mert nem háromtámasz vesz részt az erőjátékba, hanem sokkal több. Aztán következett a négy támaszú, rugalmasan megtámasztott tartók. Persze egyre nehezebb volt ezeket a differenciál egyenleteket megoldani. Egészen elmentek 21-22 támaszú tartókig. Ezt majd jövőre, vagy ősszel a pályaszerkezetekben majd részletesen fogjuk venni. És akkor kérem szépen Zimmermann, nem tudom, hallottátok-e már ezt a nevet mechanikából? Nem volt, tehát rugalmas elméleteket még nem tanultatok. Ez egy megtisztelő feladat számomra, tehát Zimmermann nevét akkor a névfolyam előtt először kimondhatom. Zimmermann egy végtelen hosszú, rugalmasan megtámasztott, folyamatosan rugalmasan megtámasztott tartó differenciál egyenletét vezette le. Tehát itt van a sínszál, az elsődleges tartószerkezet, amely folyamatosan végig meg van támasztva. Zimmermann ezt az elméletet, amit ma már az alapozástól kezdve vasúton át nagyon sokféle mérnöki terület használ, a vasút kapcsán dolgozta ki. És előtte kérem szépen a merev elméletekben pedig, nem tudom, Winkler nevét hallottátok-e, Winkler is a vasúttal kapcsolatosan oldotta meg az egyenleteit. Tehát a vasút dobott föl műszakilag a 19. század második felében olyan mérnöki feladatokat először, amit meg kellett oldani. Hát ez nyilván egy rugalmasan megtámasztott tartó, az nem csak a vasútnak a hatáskörébe és a vasút területén található, tehát más mérnöki tudományok is átvették. De erre mi vasutasok legyünk büszkék, hogy ezt mi először mi igényeltük. Mi olyan mérnöki létesítményt tettünk az asztalra, pontosabban a talajra, amelyre külön speciális igénybevételi számítási eljárások lettek. Ezt erre legyünk büszkék. Tanítsák ott a mechanikán is. Most ezt felszólító mondatban mondtam, hogy tanítsák nyugodtan. De tudjuk a dolognak a történetét, és ez speciális módon, majd mindjárt meglátjuk, hogy mi a speciális mód ebbe, mi ezt vasútépítők mondjuk el a mi területünkre vonatkozólag. Na most, ha fölül nézetben rajzolom, akkor itt van mondjuk a sínszál, mint tartó, és gyakorlatilag ez a modell, ez a Zimmermann féle modell, így írják, hogy Zimmermann. Becsületes német neve van. Zimmermann. Ezt a tartót folyamatosan föltámasztja. Most el tudom képzelni, hogy van, sőt, majdnem mindenki, mindegyitőtök, kérdezhetitek, hogy az ördögben jön ide ez a fajta modell a most idáig tanított vasúti vágányhoz. Tudnillik, a ti felfogásotokban, miután most én a vasúti pályákon nagyvasutat tanítottam, nagyvasúti vágánymodell fölülnézetben az úgy néz ki, van két sínszál, nem tudom, ez még talán látható, ez látjátok ezt az alsó vonalat? Oké. És vannak a keresztaljak. még egyet rajzolok. Annyit kell zárójelben tudni, hogy ugye a keresztaljak az ágyazaton nem teljes hosszúkban fekszenek föl, az már rossz, ha teljes hosszúkban fölfekszenek, hanem a sínszál két oldalán is besraffozom azt a felületet, amelyen az ágyazaton ezek fölfekszenek. Az aláverőgépek, amelyek amikor a vágányt építik, végső helyzetbe hozzák, fölújítják, a kalapácsaik révén úgy tömörítik az ágyazatot, hogy a sínszál két oldalán. Na tehát ez a valóságos modell. Egyet kell tudni, ez egy mechanikai dolog, még annyit teszek hozzá, hogy miután szimmetrikus vágányrendszerrel dolgozunk, a terhelések a vasúti járműről szimmetrikusan jelennek meg, kerékterhek, tengelyterhek, ezért elvágjuk képzeletben a vágány fél vágánnyal, tehát egy sínszállal és megtámaszkodással számolunk. Na most, mechanikából annyit kell tudni, hogy kérem szépen, ha a tartó számára ugyanazt a egységnyi hosszra eső föltámaszkodást biztosítom, akkor a tartóban az igénybevételek nem változnak. Magyarul ezt a valóságos keresztaljas vágánymodellt egy elméleti modellé át tudom alakítani, ami így néz ki. Helyettesítő hosszaljas rendszerré alakítom át, és ezt a szélességet kis s-sel helyettesítő hosszaj szélességnek nevezem. Marha egyszerű átalakítani, ha ez a fölfekvési felület A, a lekötés távolság K, akkor egy K lekötés távolságon K-szor A a felület, bocsánat, hülyeséget mondtam, K távolságon A a felület, akkor S-szer K egyenlő A-val. És ebből kifejezhetjük az S-et, a helyettesítő hosszaj szélességét. A valóságos modellről áttérek egy hosszaljas, helyettesítő hosszaljas modellé, ami viszont kielégíti Zimmermannnak az elméletét, mert Zimmermann erre a végtelen, hosszú, rugalmas ágyazású tartó differenciál egyenleteit oldotta meg, és ennek a tartónak terhelések hatására, bocsánat, elfelejtettem kikapcsolni. Szegény Köllő tanár úr Erdélyből Kolozsvárról telefonált. Kikapcsoltuk. Majd visszahívjuk. Kérem szépen, ez már kielégíti a Zimmermann féle elméletet, amelyből tulajdonképpen végül is meg tudjuk határozni a sínszálnak a lehajlását, síntalpról átadódó erőt, leerősítéseknél, tehát hogy egy leerősítésre, egy jajra mekkora erő jut, vagy a tartóban ébredő nyomatékot. Ehhez kapcsolódnak a Zimmermann féle képletek. Mindjárt ki fogom őket vetíteni. Egyet, ezek egyszerű összefüggés. Maga a levezetés egy negyedrendű differenciál egyenlet megoldásából jönnek ki. Z-szer L per 4, szorozva szumma mű, Z kerékteher, L a tartó úgynevezett merevségi hossza, negyedik gyök alatt 4 E-szer I per C-szer S, E sínanyag rugalmassági modulusa, ez az acél rugalmassági modulusa, 2,15 × 10⁵, newton per négyzetmilliméter, I az adott sínnek az inerciája, ez lehet 54-es, 60-as, a táblázatból ki kell nézni, C ez a megtámasztás rugalmassági jellemzője, ágyazási tényező. ezek szerint, hogyha még ilyen talajmechanika vagy alapozás nem volt, akkor ezzel nagyon nem találkoztatok. A C, tehát ágyazási tényező, newton per köbmilliméter, egy négyzetmilliméternyi rugalmas anyag egy milliméterrel történő összenyomódásához szükséges erő, egy gumilemeznek van célja, ágyazási tényezője. Egyébként marha egyszerű ezt fölvenni. Egy gumilemez esetében fölvesszük az erődiagramot, megnyomom és mérem az összenyomódást. Ezt valahogy kiegyenlítem. És rugó állandónak, ezt már Dedóba tanultátok, a delta F per delta Y, ez, tehát a tangens alfája az erődiagramnak, az a rugó állandó. Newton per milliméter. És hogyha a rugó állandót elosztjuk a terhelési felülettel, amivel ezt megterheltem, ezt a gumilemezt, ezzel az A felülettel, akkor kapom a C ágyazási tényezőt, tehát D per A. Tehát a Dedóból egy lépéssel tovább lépünk, ez inkább már egyetemi kategória, nem matematikailag, hanem mechanikailag. Egy abszolút fajlagos jellemzőt kapunk, C ágyazási tényező, newton per köbmilliméter. Mi vasutasok is ezzel a C-vel dolgozunk. S, a helyettesítő osztályszélesség, amit itt kiszámoltunk. Nem akarom túlságosan ragozni, mert a fonalat elveszítjük. Nincs vége a fonálnak még. Tudnillik. Kiszámolták 100 éven keresztül, 1888 körül vezette le Zimmermann ezt az elméletet, és ténylegesen majdnem 100 évig a vasutak úgy dolgoztak, az igénybevétel számításig során, a mérnökök úgy dolgoztak, hogy ezekkel a Zimmermann képletekkel statikus jármű terhelés hatására statikus teher, mint hogyha állna a vonat, Y-t, F-et, M-et meghatároztak, de a vonat rohan. Dinamikus igénybevételek vannak, és kérem szépen, úgy határozták meg, ideírok, most nem emelgetek táblát, az Y-dint, hogy az Y-statikust fölszorozták egy béta dinamikus szorzóval. De ugyanígy a többinél is, hagyd ne írjam ki, F-din, még egyet kiírok, F-stat szor béta. A béta pedig sebességtől függő mennyiség volt, tehát F függvénye a sebességnek. Azért nem írok most ide konkrét képletet, bár egyszerűek, mert ez a 100 év alatt ennek a formája, hogy most a V négyzetem van, a V köbön van, milyen olyan konstanssal osztok, ez változott. És ez kérem szépen, az 1970-es évekig így működött. Tehát egészen az utóbbi időkig. És a német vasút, a Deutsche Bahn kezdte 70-es években piszkálni az ügyet, hogy ez az elmélet valahogy sántít. Erre egy jó rátermett hallgató, ha kicsit foglalkozik, és jövő órára feladnám példának, hogy mi sántít ebbe az ügybe, rájönne. De miután most nekem tovább kell lépnem, a fonalat be kell fejeznem, most elmondom. Igaz-e az, hogy a dinamikus igénybevételek csak a sebességtől, a jármű sebességtől függnek? Nem, hanem mitől függnek még? Na, erre adok 4 pontot. Helyből 4-ese megvan, ha valaki most 10 másodperc alatt beköpi azt a választ, amit várok, hogy mitől függ még az igénybevétel a vasúti vágányban egy adott sebességgen túl. Először tetted föl, 10 másodperc. Milyen? Kicsit esik meg. De most nem az ív viszonylag, jó, megy az ívben, van egy centrifugális elő, egy túlterhelés, azt a statikushoz hozzáadjuk, tehát nem, mondjad? Jó, hát ez a statikus, de itt ez nem igaz, ez a szorzó. Segítek, akkor most kicsit lejjebb viszem a pontszámot, 3 pont. A béta függvénye V-nek, és ez nem igaz, hogy csak egy paraméteres a béta. Mit? Minek a gyorsul? Gyorsul a vonat? Kérem szépen. Mondjuk egy vasút, segítek, de csökken a pontszám, elérhető pontszám. Egy vasúti vágány K keresztmetszetében mérek egy igénybevételt. Legegyszerűbben a sín talpára fölragasztok egy nyúlásmérő bélyeget. Azt már meséltem, hogy mi az a nyúlásmérő bélyeg, te tudod? Mindenki tudja? Elektromos drót, együtt hajlik a izével, a szerkezettel, és a drót megnyúlik, keresztmetszet csökken, dedóba tanultuk, R egyenlő rószor L per A, változik a keresztmetszet, változik az ómos ellenállás, változik ugyan a feszültség hatására az áram erősség, és a változást mérem. Bekalibrálom, és már is tudom, hogy minek felel meg a leolvasott amper. Na, tehát mérem ezt az igénybevételt. A vonat tok egyre nagyobb sebességgel jönnek. 60-nal. Mérek valamit. Jön 100-zal. 200-zal. Annyit azért hadd mondjak el, hogy ez egy lengőrendszer. Rugók, csillapítások vannak a vonatban, a vasúti pálya is ilyen, és jön ez a lengőrendszer a K keresztmetszet felé. Nyilván, hogy függ a sebességtől, az oké. De most csináljuk meg azt a kísérletet, hogy minden vonat a vizsgálatban 120-szal jön, csak beleteszek egy pályahibát, fekszinthibát, kis süppedést, nagy süppedést. Belejön ebbe a vonat 120-szal, marhára beleng, vagy kevésbé marhára leng be, és utána megérkezik az én K keresztmetszetembe. Tehát mitől függ még a dinamikus szorzó? Sebességtől és pálya állapottól. Hát a vasúti pálya az nem állandó. Megépíted frankóra, és utána a frankó romlik el, és nem lesz frankó. Tele van fekszint hiba, irányhiba, nyomtáveltérés hiba, kopások, és így tovább. Elsárosodik a vágány, cék azok változnak, nem homogén, nem patika. Tehát a vasúti pálya állapot. Na ezt le lehet elméletileg vezetni. Hát most 10 perc alatt igazoltuk, bólogattuk. Tehát belátható a dolog. Na ezt magyarózta a Deutsche Bahn. És azt mondta a TU Münchennek, amely tanszéket akkor a ne keverjük össze a két nevet, Eisenmann prof vezetett, tehát ugye Zimmermann-t egyszer mondtam, Eisenmann prof vezetett, hogy kedves Eisenmann professzor úr, egy olyan elméletet tegyetek le az asztalra, amelyet az iparban dolgozó minden mérnök tud használni, ne véges elem, meg nem tudom én, mátrixok, meg nem tudom mi, tisztelem, meg becsülöm, meg tudunk vele számolni, ha kell. De egy iparban dolgozó átlag mérnök azt szereti, hogyha egy arasznál rövidebb képlete van. Tehát arasznál rövidebb képlet legyen, és jó legyen. Na, vakarta a Eisenmann prof a fülét, hatalmas pénzt dobtak föl neki, szerette a pénzt, úgyhogy a problémát biztos, hogy mindenki biztos volt abban, hogy megoldja. De hogyan oldja meg? Rájött a Zimmermann arra, hogy nem működik úgy a dolog, hogy csinál egy modellt, egy pályajármű modellt, mert egy több szabadságfokú bonyolult lengő rendszer. Hát a vasúti vágányban is, most már tudjátok, hogy sín, sínlerősítés, aj, ágyazat, védőréteg, altalaj. Mindegyik egy tömeg, mindegyik között rugó és csillapítás van. Hát így megy az egész. A két kezem az kevés, az ujjaimat nézzétek, így remeg az egész. Több szabadságfogó, hát ebből nem lesz egy ekkora képlet. És akkor az öreg mit csinált? Azt mondta, hát van rengeteg sameszom ott a tanszéken, csak lopják a napot, kiküldte a DB vágányokra, és mérjenek nagyon sokat. És a nagyon sok mérési eredményből matematikai statisztikával számolta ki az adatokat és az eredményeket. És ott van az eredmény. Sebesség függvényében első lépésben 200-ig mért. Sebesség függvényében ott van az igénybevétel. És ott van az a kis millió pont. Kopott az ábra, de most ezt a mérési eredményeknek tekintsük, azokat a kis pontokat. Szórtak ezek a pontok. Hát kétszer ugyanazt nem mérjük. És kérem szépen, ha nagyon sok eredményem van, akkor hogyan értékelem ki? Matematikai statisztikával. Mi az első adat? Átlagérték. Tanultátok már ezeket, igaz? Matekban már vagytok ott. Hát túl vagytok az egyszer egyen. Kétszer kettőn. Tehát átközép, x fölülvonás átlagérték, és ez nem minden. Méretezhetek-e átlagértékre? Pláne vasutat, veszélyes üzemű létesítményt. Hanem mire kell méretezni? Mire? Maximális értékre. Tehát átlag plusz a szórások. Hányszoros szórást a maximális szórás, amit a matematika definiál? Igaz? Egyszeres, kétszeres, háromszoros szórás. Egyszeres szórásnak most fejből mondom 0,6 van 8 a valószínűsége. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egyszeres szórást teszek, adok hozzá az átlagértékhez, akkor a görbén túl 32%-a lesz a valóságos mérési eredmény, és 68%-ban fogom az eredményeket, az általam kiszámított érték a mérési eredmény alatt lesz. Tehát ez nem egy biztonság. A kétszeres szórásnál 0,9-en, mindjárt majd a puskát megnézzük, 0,92, és a háromszoros szórás 0,997. Vasutat háromszoros szórással kell méretezni. Na most, egy oltári szerencséje volt az Eisenmannnak. Kiszámolta az átlagot, és azt csinálta, hogy annak a vágánynak, amin mérte az átlagot, kiszámolta Zimmermannnal, a jó öreg Zimmermannnal a képleteket. És kérem szépen, leesett az álla, de marha nagyot sóhajthatott föl, mert a Zimmermannnal kihozott mérési eredmények, statikus eredmények megegyeztek a mérési eredmények átlagával. Vagyis most már Eisenmann azt mondta, hogy a Zimmermannt nem kell eldobni, továbbra is használjuk, és úgy fogjuk föl, hogy a dinamikus jármű terhelések középértéke. És már csak egyet kellett neki kidolgozni, hogy a szórást hogyan számoljuk ki. A mérési eredményekből egy baromi egyszerű képlet adódott, alfa-szor fi. Alfa a vasúti pálya állapotától függő tényező, 0,1 ha kiváló, ez építési állapot, 0,2, ha jó, ez olyan közepes, és alfa egyenlő 0,3, ha rossz a vasúti pálya állapota. A fi, ő a tanszékvezető úr, itt vasútépítésbe pedig a sebességi szorzó, 200-ig, bocsánat, 60-ig 1, 60 km/h-ig 1, És 60 és 200 között 1 plusz V minusz 60 per 140. Megkérdezd, hogy miért? Csak, mert ez jött ki a mérési eredményekből. És kész. Letette nagy pénzére, és megkapta a kalappénzt. És ma a világ vasútjai, egyetemei, tervezőintézetei, te is barátom, ezzel fogsz, vasutas leszel? Hát a lelkemet kitettem pedig. Szerkezetes, mi? Hát. Ki lesz vasutas? Tegye föl a kezét. Gyerekeim, ez körülbelül olyan harmad. Marhára fogod bánni. Előző évfolyamban, nem tudom a tagnak a nevét, én úgy neveztem, nem az utolsó órán jöttem rá, mindig ott volt, érdeklődött, majdnem így nézett ki, mint te. Elneveztem szerkezetes mesternek, nem mondta, hogy ő szerkezetesre megy. Nagyon jó kontaktus alakult ki közöttünk, ugye mindig, hogy na, szerkezetes mester, itt van, az az évfolyam jobban járt órára. Ez kicsit rehányabb ez az évfolyam. És hát elment szerkezetesre, és mondja, hogy tanár úr, kár, hogy nem találkoztunk előbb. Jobb az a vasút. Jobb az a vasút. Gondold meg. Gondold meg. Hát Dunát lehet rekeszteni. Hát mi a Jóisten? Nincs annyi feladatot. A vasút a szerkezetes, most ezen a, itt látod, tartó, méretezés. Hát mellette még zakatol is, vannak saját vasutas ismeretek. Gyönyörű szép, változatos, acél, vasbeton, talajmechanika, minden benne van. Nem találsz az építő karon még egy ilyen szakmai területet. Szintézise mindegyiknek. És közben egy saját tananyaga van, túlemelés, átmeneti ív, hagyd ne soroljam. Vágányszerkezet, kitérőszerkezet, állomási ismeretek. Nem fogsz unatkozni. Szerkezetben meg hát toronyház, egy toronyház, kettő toronyház, három. Csináld, te tudod. Én ezt csinálom. Én már nem változtatok. Hülye lennék. Mennyi idő van? Hézag nélküli vágányok. Előtte még egy mondatot. Ezzel az elmélettel meghatározzuk a sínszálban ébredő igénybevételeket. Most figyeljetek jól, ez egy fontos mondat, majdnem elfelejtettem. Sínszálban ébredő igénybevételek, de a sín az nem minden. Méretezni kell a leerősítést, a betonaljat, az ágyazatot, a homokos kavicsot és az altalajtra, hogy hogyan jutnak az igénybevételek. De megvan a bemenő adatunk a következő szerkezetre. A sínlerősítésre, a tartóról átadódó, az alátámasztásoknál átadódó erő, ez az F. És akkor tulajdonképpen következik a sínlerősítésnek a méretezése, marha egyszerű, akkor, hogyha marha egyszerű a leerősítés. Melyik a legegyszerűbb leerősítés? Tessék mondani. Mondj egy nagyon egyszerű leerősítést. Így van. Nem vagy hülye, hát akkor jöhetsz vasutasnak is. Most én csak így jelölöm. Le tudok rajzolni sincsavart, hidd el. Megjelenik az F, egy leerősítésre jutó erő, vízszintesen is cimmermanozhatok, vízszintes síkba. Vízszintes síkba is van egy inercia, van egy rugalmas megtámasztás, tehát a cimmerman, ezemant két síkban használom. Megvan a F függőleges erő és V vízszintes erő egy leerősítésre nézve. Itt a vágánytengely, ez ki akarja billenteni a sínt, itt van egy K kihúzó erő. Tehát ezt a lehorgonyzó erőt kell számolni, itt meg nyírva van ez, tényírva erőt kell számolni. Nyomatékot írok föl erre a pontra, föl tudsz írni, a dedóba tanultad, ebből megvan a K, és szumma vízszintes vetületi egyenlet egyenlő nullából gyakorlatilag ugye azt lehet fölírni, hogy a T mínusz, ugye a V, és plusz műször F egyenlő nulla. És innen gyakorlatilag a T-t, a nyírőerőt meg tudjuk határozni. Feletre merőleges nyomerőszorza súrlódási tényezővel az a műször F. Amikor kérem szépen betonaljat tervezünk, akkor a Schindler-erősítésről ugyanez az F-erő átadódik, és egy véges hosszúságú tartó, rugalmasan ágyazott tartóban meg kell határozni a sín alatt és a középső keresztmetszetben a nyomatékot. És ezt a két mértékadó keresztmetszetet méretezem. Hogyan határozzuk meg? Zimmermann egy nagyon okos tag volt. Zimmermannnak nem csak végtelen hosszban alátámasztott, folyamatosan alátámasztott, végtelen hosszú tartóra van diff-egyenlet megoldása, hanem véges hosszúságú tartóra is. Nehéz megtalálni ezeket a Zimmermann képleteket. Mai modern magyar mérnöki kézikönyvekben nincs bent, vagy egy nagyon régi magyar mérnöki kézikönyvbe, vagy a hüttébe. Német mérnöki kézikönyv, Hütte. Két világháború között adták ki. Rékét antikváriumokat kell járni, erről már volt szó. Tehát tessék elkezdeni régi palotást, régi bányászati mérnöki kézikönyveket, új palotást és régi hüttéket. Köbe 15 év alatt összeáll. De el kell kezdeni valahol. Tehát olyan nem lesz, hogy bemész az antikváriumba, és akkor egy teljes hüttesorozatot, 1900, nem tudom én, 23-as kiadást meg fogod kapni. Ezt járogatni kell. Időnként kell vinni egy üveg tokait a izének, a kereskedőnek, és akkor félre fogja neked tenni. Viszel egy szexárdi rizlinget, már föl is fog hívni telefonon. Ez így működik. Én most például gyűjtök első kiadású Kazinczy könyveket. Sok boromba kerül, de félreteszik és telefonálnak. Az itt lévő reakció, az aj alsó síkján a reakció, mondjuk egy P, kis P, fajlagos nyomás, nem nagy kunsz, mert az erőt osztom a feltámaszkodási felülettel, és newton per négyzetmillimétert kapok. Benenő adata az ágyazati nyomásnak. Amit viszont nem kezdek el most itt mondani, már csak azért sem, ezt hosszú, és először nem igazából nekem kéne elmondani, hanem a talajmechanika tanszéken, Pusztai tanár úréknál, Farkas tanár úréknál, Buszineszk mester, hallottad ezt a nevet? Nem káromkodok, meg nem beszélek csúnyán. Buszineszk, így hívták, ez egy legalább olyan híres, mint a Zimmermann. Buszineszknek féltérre, homogén féltérre vonatkozó igénybevételei összefüggései. Tehát, hogy az ágyazatban, az altalajban, homokos kavicsban előtte homogenizálni kell, mert több rétegű rendszerről van szó. Homogenizáljuk, és utána már homogén féltérbe, tetszeges mélységbe, Buszineszk elmélettel meg tudjuk határozni a feszültséget. Ez címszavakban a vasúti pálya méretezése. Ugye maradt 6 perc, vágánystabilitás. Amit most nem tudok a vágánystabilitásra elmondani, azt akkor a jövő héten elmondom. Elkezdjük. Ha összehegesztjük a vágányt, akkor kérem szépen a tartóban, a sínszálban, sínszálat hegesztjük össze, nem a vágányt, a kialakult hőerőt a Hooke törvényből tudjuk levezetni. Szigma egyenlő E-szer epsilon. Ezt tanultátok, ugye? Na, végre valami. Szigma az F per A, erő per felület, szorozva E-szer, delta L per L. Éppként ezt eszembe jutott, hogy középiskolás fizika is tanítja. A delta L helyére beírjuk, az ugye a relatív megnyúlás, hogy alfászor L-szer delta T, lineáris hőtágulási tényezőszoroz, veredeti hosszoroz, a hőmérséklet változás per L. És most jön el a nagy pillanat, amikor L-lel osztunk, hogy a hézag nélküli sínszálban ébredő hőerő, nem fejezem ki, mert ezt már mindenki ki tudja fejezni, a hőerő az független a sínnek a hosszától. Tehát mindegy, hogy én 500 métert, vagy Bicskéig, vagy Hegyeshalomig hegeztem össze, a hőerő az mindig ugyanannyi, F egyenlő, alfászor, S-szer, A-szor, delta T. A a sín keresztmetszete, alfa lineáris hőtágulási tényező, E a rugalmassági modulus, és delta T a hőmérséklet változás. Tehát innen látjuk azt, hogy egy adott vágánytípus, adott síntípus esetén nekünk egyetlen egy beleszólási lehetőségünk van a kialakult hőerőt illetően, ami marha nagy, és közben kicsi pálca a sín, hogy mennyi legyen a delta T. Jó, hát a napnak nem tudjuk megmondani, hogy milyen intenzitással süssön, de hogy melyik hőmérsékleten hegeztem össze a sínszálakat, amelyhez képest a delta T-t mérem, abban már bele tudok szólni. Na, ezt az egy részt még hagyd mondjam el. Kérem szépen, télen, amikor mondjuk Magyarországon, itt Kelet-Közép-Európában mínusz 30 fokos hideg van, mennyi a sínnek a hőmérséklete? Ha egy hőmérőt oda teszek, akkor mennyit fogok mérni? Na mennyit? Mínusz 30-at. Fölveszi télen a levegő hőmérsékletét. Tehát mínusz 30. Nyáron, amikor mondjuk olyan 35 fokos, 40 fokos meleg van, süt a nap, süti a nap a sínt, mennyi lesz a sínnek a hőmérséklete? 35 fok? Nem, 60 fok. 60 fok? 90 a feszültség lengés. Marha nagy hőmérséklet intervallumban mozog a sín. A felező az a 15 fok. Tehát ha én 15 foknál hegeztem össze, akkor nyáron a nyomóerő, télen a húzóerő abszolút értéke megegyezik. A MÁV előírás azt mondja, hogy a semleges hőmérséklet az 20 fok, plusz 3, mínusz 5 intervallumot adunk hozzá, és ez az úgynevezett semleges hőmérsékleti intervallum. Tehát 15 fok és 23 fok között hegeszthetem össze a sínszálakat. Ezért kezdődnek most a vasutas munkák. Mert most fog előállni. Idáig nem építhettem vágányt. Jó, építhetek, csak még nem hegeztetem össze a sínszálakat. Mostanában. Nyáron, amikor rohadt meleg van, akkor hajnalba kell összehegeszteni. Amikor 15 és 23 fok között van a léghőmérséklet, vagy a sínnek a hőmérséklete. És akkor most nem tudom én, ugye mi a mértékadó delta T nyáron 15-ről 60-ra, az 45 fok. Nyáron nyomás van, ki akar vetődni a vágány, és jövő héten azt fogjuk megbeszélni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a vágány ne vetődjön ki. Télen meg el akar törni a sín. Síntörésre kapcsolatban sok mindent megtettünk, sín anyagát javították a cégek. Gyakorlatilag hát sín nem törik el. Legfeljebb, ha rosszul hegeztünk, egy rossz hegesztés eltörhet. Veszélyesebb ügy a nyári kivetődés ügy. És akkor még egy negyed órában jövő héten ezzel fogunk foglalkozni. Gyönyörű szép képeket fogok vetíteni, szerkezetes mester. Még mindent beleadok, hogy utolsó percekbe esetleg egy kicsit a gondolkodásodat megfordítsam. Ajánlom magamat.